Kedves hallgatóink, Urbán György, sárospataki születésű nemzetközi hírű festőművész 2011-ben bekövetkezett haláláig szeretettel gondolt szülővárosára. Festményei, térplasztikái nem csak Sárospatakon találhatóak meg, de az egész térségben is, például Tokajban. Nem csak maga készítette képeit, ajándékozta az Zempléni diákvárosnak, de művész barátait is rávette, hogy készítsenek egy-egy művet Sárospatak számára, amelyeket a Bodrog parton, valamint a Várnegyedben láthatnak az érdeklődők. Urbán György munkásságának eszenciáját azonban a szülőházában kialakított galéria őrzi, amit a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei üzemeltet. A kiállított festményeket, térplasztikákat egy másik festőművész, Juhász Gábor mutatja be az érdeklődőknek. A következő percekben vele beszélgetek.
Tehát Urbán György festőművész pályája hülyen tükrözi azt az elhivatottságot, amelyet az ő életútja és a művészete végigvitt. Itt a szülői házában van a kiállítás, és a teljes életútjának különböző szakaszaiból merít ez a kiállítás anyagot, ikletet.
Kezdjük onnan, hogy ugye vannak bizonyos életszakaszai, ugye a művészi fejlődésének is különböző szakaszai voltak, de hát ugye ő is naturális festményekkel kezdte, ahhoz közel álló festményekkel kezdte, és talán ez látható az első traktusban. Ez a korszak milyen volt az ő életében?
Már nagyon fiatalon megmutatkozott a művészi tehetsége, gyermekkorában már rajzversenyt nyert Egerben, egy akvarelljével, és ez arra ösztönözte, hogy a művészeti pályát folytassa, a szülei is támogatták, és felvételt nyert az 50-es években a képzőművészeti főiskolára, ahol Fónyi Géza és Pór Bertalan voltak a mesterei, és itt a táblaképfestészettel, az alapokkal ismerkedett meg.
Az első képei mit ábrázolnak, mit adnak vissza? Tehát ezek, amikor még úgymond a figuratív elemekkel játszott leginkább, hiszen ott portrék is vannak, családi kép, tehát többféle olyan kép, amely, hogy mondjam, az életének az első időszakát adja vissza.
Enteriőrök, csendéletek, gyümölcs csendéletek, templomok ábrázolásai, különböző életképek, helyzetek, városrészetek, ezek voltak a kezdeti munkák. Többen az képet festett, van, amikor ugye munkaközben ábrázolta önmagát a műteremben, vagy pedig a szabadban, és vannak nagyon precízen kidolgozott portréi.
Mikor kezdődött el az a változás az életében, amikor elkezdett az úgynevezett nonfiguratív festészet iránt érdeklődni, ami már utána egy képzőművészetbe hajlott, tehát hiszen nem csak ugye kétdimenziós festményeket festett. Mikor kezdődött el ez az időszak az életében?
Tehát a 70-es években a kor tudományos technikai fejlődése arra ösztönözte, hogy túllépjen ezen a realista korszakon, és akkor kezdett ugye az atomfizika, az űrkutatás, a fény, a fénysebesség, a fekete lyukak és a különböző modern dolgok nagyon megiklették, és akkor kezdett ebbe az irányban az alkotói folyamat megnyilvánulni.
Mikortól mondható ő nemzetközi hírű vagy világhírű festőnek, hiszen végül is most már a világ számos táján vannak műalkotásai. Mi volt az, ami úgymond őt szétszórta a világban?
Nagyon sokat utazott, és ugye a feleségével, Rozali asszonnyal bejárták az egész világot, és a múzsája volt, és támogatta, és ösztönözte, és Kanári-szigetektől kezdve New Yorkba mindenhol vitték a képeket, és mentek, és nagyon népszerű volt.
Ugye a legismertebb talán, ami őt sokak által a legismertebbé tette, ez az úgynevezett gömbfestészet, ami egy nagyon sajátos módszere az önkifejezésnek. Erről mit lehet tudni?
Tehát a gömbképei tulajdonképpen már nem is festmény, hanem térplasztika. Nagyon jellegzetes Urbán György, a gömbképei lettek, amik világhírűvé tették az elemi formák közül is a gömb, ami őt megragadta, ugye, tehát a föld is gömbölyű.
A végén pedig, amikor ugye az életének az utolsó szakaszában egy egészen sajátos műalkotás, amely elektromos hálózati elemeket, spotlámpákat, különböző plexiket és hasonló tárgyakat tartalmaz. Erről mi az, amit itt meg lehet tudni a galériában?
Hát ez már idős korában hozta létre ezeket a munkákat, és ez ilyen bonyolult, szinte villanyszerelői szaktudást igénylő munkák ezek, és úgy emlékeznek rá, akik ismerték, hogy ez már csúcs, tehát a végkifejlett.
Milyen az érdeklődési kör, mármint kik azok, akiket érdekel az ő tevékenysége? és mi az, ami a legjobban megfogja őket a galéria által bemutatott műalkotásokból?
Nagyon sokan, akik ismerték, ugye akik kapcsolatban voltak vele, sőt, voltak, akik osztálytársak is jöttek, és sztoriztak és meséltek, hogy milyen ember is volt ő, meg mennyire természetes és mennyire igazi művész volt. És ugye szoktak ugye jönni, aki az utcáról mondjuk bejön, és azokat az embereket különböző módon ragadják el a művek. Tehát valakit például a nagy táblaképek érdekelnek, vagy valakit például a realizmus. Tehát ez nagy változatos is. De ha egy iskolai csoport jön, akkor nekik be kell mutatni úgy, mint a gyerekeknek. Hát az nem egyszerű, de úgy kell elmondani, úgy mondom el, hogy megértsék.
Ön is gyönyörű alkotásokat szokott festeni, és eléggé komoly szortimenttel rendelkezik már a képek terén. Saját kiállításai is szépen voltak nagyon sok helyen. Milyen érzés festőként egy másik festőművésznek a képeiről beszélni?
Nagyon jó érzés, és nagyon kellemes itt festmények közt tölteni te az időt. És fontos, hogy ne felejtsék el, ez is a célkitűzésem, hogy ugye már több mint 10 éve meghalt, és maradjon fent ez, maradjanak fent a munkái. Mert tényleg világhírű, és tényleg hatalmas művészetértéket képvisel, és ne felejtsék őt el.
Egy dolog mellett még nem menjünk el, hogy itt van egy kép előttünk, kinyitva egy könyv, és van egy óriási kép, ami egy színházban van, és van gyakorlatilag ugyanolyan kép mögöttünk a falon. Ennek mi a története?
Volt az Operaházban az Ember tragédiájának az ősbemutatója balettnak, és ő festette nagyban a hátteret, és az látható itt.
És arról mit lehet tudni, hogy ő milyen kapcsolatot ápolt más művészeti ágakkal, hiszen azt is láttuk, hogy nagyon sokszor színművészeket és zeneművészeket is megfogott a saját művészetének az érdekében.
Nagyon szerette a klasszikus zenét is, a jazzt, illetve ő is performanszokban is megnyilvánult. Volt olyan performance, ahol egy képet festett, és a közönségbe szólogatott neki, és így ápolta a kapcsolatot a zenével, a színházzal, és meghívott ugye több neves művészt is a performance-ra.
Összefoglalva Urbán György művészetének a fennmaradásában, abban, ami célt kitűzött, amit említett az imént is, milyen szerepet játszik ez a galéria, mennyire fogja ez át az ő művészetének az évét?
Nagyon nagy gyűjtemény ez. Picit a hiánya a kezdeti képek, tényleg amikor a Bodrogpartra sokan ezt hiányolják, hogy a sárospataki jellegzetességek hiányoznak, de nagyon jó, hogy fennmaradtak ezek a munkák, és egy átfogó képet mutat a művészetéről. Ennyi a hiány, hogy a pataki képek, sokan ezt a pataki képeket hiányolják.
Kedves hallgatóink, Urbán György, sárospataki születésű nemzetközi hírű festőművész 2011-ben bekövetkezett haláláig szeretettel gondolt szülővárosára. Festményei, térplasztikái nem csak Sárospatakon találhatóak meg, de az egész térségben is, például Tokajban. Nem csak maga készítette képeit ajándékozta az empléni diákvárosnak, de művész barátait is rávette, hogy készítsenek egy-egy művet Sárospatak számára, amelyeket a Bodrogparton, valamint a Várnegyedben láthatnak az érdeklődők. Urbán György munkásságának eszenciáját azonban a szülőházában kialakított galéria őrzi, amit a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei üzemeltet. A kiállított festményeket, térplasztikákat egy másik festőművész, Juhász Gábor mutatja be az érdeklődőknek. Az előző percekben vele beszélgettem.